Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A stúdióban továbbra is Döbrönte Ildikó, a Káli Ártin egyik vezetője, egyben a Stílusos Vidéki Szállodákért Egyesület alelnöke, és itt van még Paor Annikó is velünk a stúdióban, a Sziget Monastori Rozinante értékesítési vezetője, így hárman beszélgetünk a Stílusos Vidéki Szállodákról, a vendégekről, és egyáltalán arról, hogy miért érdemes, vagy miért jó ezt csinálni, amit csináltok. A ti történetetekről most már sokat hallhattunk, de akkor most beszéljünk a svédről, a svéd őszi nagy rendezvényéről, ami most itt szeptember közepén lesz, hogy itt mivel találkozhatnak a vendégek? Anikó?
Arról szól, hogy a séfek kivonulnak a vendégek közé. Megtaláltuk a legszuperebb helyszínt, Tatán, a Tatai tó partján van egy csodálatos felújított Eszterházi kastély, és annak a kertjében találtuk, mert most már harmadik alkalommal a legjobb helyszínt Magyarországon. Gyakorlatilag szinte erre, mintha erre találták volna ki, és amíg te nem voltál ilyen rendezvényen, akkor úgy kell elképzelni, hogy a kertben, kis faházakban vannak a különböző éttermek, cukrászdák, pékségek, és a séfek, vagy a pékek, vagy a cukrászok, akik a tulajdonosok, vagy azok képviselői, azok megmutatják minden egyes háznak, minden egyes étteremnek a legfinomabb, a vendégeik számára legjobban szeretett ételeiket. Ezeket hozzák el, és most idén a tematika a mama főztje.
És ez már annyi mindent elárul.
Igen, hát ugye...
Egy picit a gyökereinkhez igen, nyúlunk vissza. Igen.
A svédnek ez is egy alapvetés, hogy helyi termékeket használj az éttermedben, minél közelebbről szerez be a hozzávalókat, hogy egy picit megújuló konyhát vigyél, ne a
rántott. Miközben a mama főztje.
Igen, miközben a mama főztje, de gyakorlatilag egész évben ezt csináljuk, hogy egy picit átalakítjuk a hagyományos ételeket.
Én szerintem az fantasztikus, ahogy berendezitek ezeket a házakat, hogy mindenki egy kicsit kiviszi az egyéniségét.
Ajja. Úgy néz ki, hogy a házikókat mindenki a saját maga stílusában rendezi be, és akkor kettő napon keresztül déltől este 8-ig vannak nyitva az éttermek pavilonjai.
És akkor picit, mintha hozzád mennék?
Igen.
Vagy hozzá?
Igen.
Uh-huh.
Igen.
Kicsit visszakapunk abból az élményből, amit ti képviseltek.
Pontosan.
De közben szabad téren ülnek a vendégek, és fogyasztanak, és egy fiesta jellege van, találkoznak egymással. Azért ennek van egy nagyon komoly törzsközönsége már ezeknek a rendezvényeknek.
Én azt figyeltem meg. Kérdezni, hogy mennyire visszatérőek a vendégek, vagy mennyire vannak új kíváncsi
nagyon
arcok.
Sok a visszatérő, aki gyakorlatilag, amint lehet, beírja a naptárába, hogy nagy
hány fős rendezvényről beszélünk?
Több ezer fős uh-huh. a két nap alatt. És az is nagyon klassz, hogy találkozol törzsvendégekkel, de újakkal is. És hogyha olyan ételt viszel, ami átütő, és nagyon tetszik a vendégeknek, akkor nyilván el fog jönni a saját éttermedbe is az év folyamán bármikor. Ugye ez egy gasztroturizmusnak hívják, ugye anyukám mondta, Engen a legjobb példa erre, hogy nem tudom, voltál-e Engen előtt, mielőtt az anyukám mondtát ismerted volna. Én azért voltam, mert megcsináltam az országos kék túrát, és átmegy a kék túra Engen, de amúgy
nem járunk arra.
Igen, nem járnál arra, és a fiúk föltették a térképre ezt a kis falut az emblémben. Úgyhogy gyakorlatilag vannak olyan éttermek, akik ez alapján lettek híresek a sét alapján.
Egyébként hány kiállító képviselteti magát egy-egy ilyen rendezvényen, nagyságrendileg?
Most már nagyon nehéz összeszámolni, mert nem csak éttermek, cukrászdák vannak, hanem nyilván...
Igen, említetted a pékségeket
igen,
is, meg a
bor. Is ehhez tartozik, kávé. Úgyhogy hát szerintem egy 50 minimum, 50 kiállító összesen, és van, aki két napra jön, van, aki csak egy napra, úgyhogy gyakorlatilag kimész erre egy ilyen rendezvényre, akkor meg tudod kóstolni Magyarország vidéki vendéglátását.
És nem befolyásolja az időjárás, az is fantasztikus benne, hogy számtalan olyan eseményen voltam, amikor rossz volt az időjárás előrejelzés, nem sütött hétágra a nap, oda mentem, és mégis ott voltak a vendégek, és jól szórakoztak.
Nyilván a svédbe bekerülni szintén ugyanúgy nem lehet könnyű, feltételezem, mint ahogy beszéltünk korábban a Stílusos Vidéki Szállodákért Egyesületről. Vagy szabad a bejutás bárkinek? Itt is meg kell ütni egy szintet?
Nagyon más, ugye, Anikó? Ott a svéd az a séfeknek a szakmai szervezete. Mi pedig a szállodat tulajdonosok, üzemeltetőknek vagyunk a szakmai közössége. Ez egy picit más.
De azért gondolom, ott is van egy szint, amit meg kell
hogyne,
ütni.
Persze. Az elnökség, ugye nálunk is a svédben is van, Ruprecht Lacit már említettem, aki az igen. elnökünk, az ő megkérdőlezhetetlen szakmaisága az alapja különben ennek a szövetségnek, és ott az elnökség dönt a felvételről komoly szakmai alapok alapján.
Mert hogy van évente egy nagyobb, több kisebb rendezvény.
Igen, igen. Tehát az éttermek maguk is szoktak, például mi szoktuk megnyitni a Rozin Antéval az évet februárban vagy március elején egy minisvéttel, ahova nem fér be az összes étterem, úgyhogy mi csak egy ilyen 8-10 éttermet szoktunk meghívni, és akkor utána folyamatosan jönnek a különböző éttermek a saját maguk által szervezett kisebb, van akinek nagyobb rendezvényekkel. És aztán a korona az éven az mindig az őszi
rendezvény, nagy svéd, a nagy svét.
Amire mindenki jön, és minden vendég nagyon várja.
Hogyha már itt beszélgettünk arról, hogy az évet végig kísérő rendezvény sorozatokon vesztek részt, és ezzel, hát egyrészt, ugye nyilván ez szól egyrészt a vendégnek, de másrészt szólhat az utánpótlásnak is. Szólhat arról, hogy vannak példaképek, vannak ikonok, akikhez fel lehet nőni, mint egyébként, ahogy beszélgettünk az elején, hogy Anikó, te mennyi mindent adtál át Ildikónak, tudást, információt, biztos vagyok benne, hogy ez itt is működik.
Abszolút. Az egyik alapvető fontos feladata a svétnek az utánpótlás kinevelése. Most, ha megnézed, akkor nagyon menő séfnek vagy szakácsnak lenni. Tehát most Magyarországon ez egy nagyon-nagyon...
Hiány szakma?
Hát hiány
mondhatjuk szakma, így is, mondhatjuk, igen.
Viszont a fiatalokban, ha megkérdezed, hogy szeretnél-e séf lenni, akkor igen.
Ez most vonzó?
Vonzó, igen. Az, hogy erre egy kicsit alternatív megoldás, tehát az új alapanyagok, az új eljárások, konyhai technológiák, megismertetése. Ez mind-mind svéd feladat, és Rupert Laci nagyon-nagyon szívén viseli, és sokszor a suliba járó gyerekek járnak ki az éttermeinkbe gyakorlatra, és megmutatjuk nekik, hogy hogyan lehet másképp készíteni az ételeket, úgyhogy ez így abszolút működik, és nagyon fontos szerepe van a közösségben.
Hát igen, mert itt pici egységekről, vagy sokszor például a ti egyesületetek kapcsán, ahol kicsi szálláshelyekről van szó, legtöbbször családi vállalkozásokról beszélünk, de hát egy család nem tud lefedni mindent, tehát nagyon fontos az utánpótlás, hogy az megfelelő mennyiségű és minőségű legyen. Ildikó, te mit tapasztalsz?
Én nagyon fontosnak tartom, hogy amellett, hogy működjünk, amellett folyamatosan képezzük a már meglévő embereinket is, de hogy az utánpótlásról is gondoskodjunk. Hát nekem van elég sok tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy akár nyári munkára hozzánk érkező diákokból hogyan lett aztán törzstag a cégnél, és csodálatos érzés őket figyelni, dolgozni. Ahogy láttam, mikor csak egy-egy hónapra jött nyári munkára, és ahogy most látom, hogy vezeti az éttermet például. Szóval ez szívmelegető látvány egyrészt, másrészt pedig hiánypótló.
Hát Anikó, te mondtad, hogy 18 éve vagy a Rozin Anténél. Mekkora a fluktuáció, úgy általánosságban a szakmában?
A szakmában szerintem elég nagy, viszont a Rozin Antén is egy kicsit különlegesebb. Pont Ildi meséli, hogy a nyári gyakorlatos gyerekekből hogy lett étteremvezető. Nálunk a Viki, a Százi Viki, aki az étteremvezetőnk, ő gimnazista kora óta dolgozik nálunk először nyári munkán, két főiskolát is elvégzett, és most ő az étteremvezető nálunk is. És ugye ő még csak 26 éves, egy teljesen más generáció, máshogy lát dolgokat, ő például ő kezeli a TikTok csatornánkat.
Én szoktam kérdezni, hogy mi a legnagyobb különbség, de akkor a social media használata?
Igen. Ugye mi az old school-ok, mi még a Facebookban hiszünk, de ők abszolút nem is használják. És azért ezt látnod kell, mondjuk, hogy a mi termékeink, mondjuk a Nomád is, meg az összes többi ilyen szálloda, akik már ilyen régebb óta üzemelnek, 25-30 éve, hát felnőtt egy generáció. És gyakorlatilag most a fiatalokhoz kell szólni, és azt nyilván a fiatalok hangján kell megtenni. Úgyhogy ezt nagyon jó figyelni, hogy először nem hiszed el, hogy ebben és aztán kiderül, hogy de, igen, működik.
Ildikó, te ezt tapasztalod? Ti hogyan kommunikáltok?
Szeretném tapasztalni, igen, nálunk egyelőre a fiatalok, mi nagyon vidéken vagyunk, tehát hozzá
Balaton nehezebb. Felvidékről beszélünk, egy másfajta életérzésről.
Igen, és hát ugye ott a Balaton környékén, különösen nyáron igen nagy a vonzerő, nagyon sok a munkalehetőség, mi egy picit nehezebben találunk munkaerőt, ezért nagyon fontos nekünk az, hogy mi fix munkaerővel dolgozzunk, és egész évben nyitva tartsunk, hogy tudjunk munkát adni azoknak az embereknek, akikre aztán számítunk, amikor jön a főszezon, bár nem szeretem ezt a szót használni, mert én azt gondolom, hogy minden szezon főszezonnak kéne, hogy legyen.
Hát meg most már azért a Balaton körül is egyre gyakrabban halljuk is, meg hát vannak kezdeményezések is, hogy 4 évszakos
hogy legyen
a Balaton.
Egész legyen nyitva, igen. Hát ezt mi jó pár évvel ezelőtt elkezdtük, mert rájöttünk, hogy fenntarthatóan nem lehet úgy működni, hogy csak a szezonra nyitsz ki. És mi azóta körülbelül egy olyan 13 éve folyamatosan nyitva tartunk, folyamatosan ugyanazokat az embereket alkalmazzuk. De bizony, sajnos ezek az emberek, hát ahogy telik az idő, nyugdíjba vonulnak, úgyhogy mindenképpen kell az utánpótlás. Ancsáikat rettentően irigylen Vikiért, én is szeretnék egy ilyen Vikit.
Egyébként, hogyha már a fenntarthatóságot Ildikó többször is említette, Ancsa Anikot ezt hogyan látott? Tehát, hogy fenntartható vállalkozás az sokkal több annál, mint amit néha ráhúzunk.
Hát nehéz is. Tehát beszélünk róla.
Igen, ezért is kérdezem.
Viszont a gyakorlatban megvalósítani nagyon-nagyon nehéz. Én nekem szerintem nagyon fontos nálunk is, hogy a helyi alapanyagokat használjuk, hogy minél kevesebb út legyen a felhasználó és a termelő között. De például, amikor tejterméket vagy egyéb terméket veszel a helyi termelőtől, az néha jó sikerül, néha nem. Viszont neked fönt van az étlapodon, és neked mindig ugyanazt a minőséget kell adnod a vendégnek. Úgyhogy vannak itt nehézségek, vannak, akik ezt nagyon jól csinálják, ugye most ez nagyon menő, hogy le van egy saját kerted, abból minden, és nagyon sok alapanyagot te termelsz meg. Ez akkor működik, hogyha nincs túl sok vendéget, mondjuk van egy ilyen 20-25 ágyad, és akkor csak nekik adod az ételeket, még szerintem akkor is nagyon nehéz, de amikor meg 100-150 fős, mondjuk egy esküvőt kell kiszolgálnod, akkor gyakorlatilag lehetetlen ezt megvalósítani Magyarországon. Mindannyian irigykedünk is az ilyen kertekre. Balogh Bari például Nomádban csinálja, nálatok is a Káli Ártinben is van magas ágyás, ami szenzációsan néz ki, gyönyörű látvány maga, és a vendég is látja, hogy onnan van az alapanyag, de igen nehéz megvalósítani.
Én a fenntarthatóságot nem abban látom, ami most így elsőre az emberek eszébe jut, hogy zöld tisztítószereket használjunk, vagy kevesebb hulladékot termeljünk.
Mert nyilván ez is a része.
Ez természetesen, de ez egy egyértelmű dolog, amire kevesebben gondolnak, az emberi erőforrás része. Tehát, hogy az, aki ott dolgozik, az számíthasson rá, bízhasson abban, hogy a munkáltatója meg fogja fizetni, be fogja jelenteni, munkát biztosít neki egészében. Ez mondjuk egy komoly felelősség, de én a fenntarthatóságnak ezt a részét nagyon-nagyon erősen nyomom a mi szálláshelyünkön.
Beszéljük azért még arról, hogy milyen a jó vendég. Van ilyen?
Uh-huh. Van. Az a jó vendég, aki megmondja. Aki megmondja a jót is,
vendég.
És megmondja a rosszat is. Megmondja a tapasztalatát, megmondja, hogy mit lehetne még, mit szeretne még, minek örülne még. Legalábbis, igen, azt elmondtam az elején, hogy én nem ebből a szakmából jövök, tehát a turizmusról valami keveset tudtam, mielőtt Ancsát megismertem volna. Mi az egész szállodát úgy építettük föl, hogy a vendég visszajelzések alapján olyan most, amilyen. Nem így kezdődött. A vendégek mondták, hogy hát jó lenne azért, hogyha lenne egy szauna. Oké, akkor megnézzük, hogyan tudunk szaunát csinálni. Következő évben nagyon jó, hatalmas a kert, tényleg nagyon jól érezzük benne magunkat, de olyan jó lenne egy kis rész, ahol nincsenek gyerekek, ahol nincs zsivaj, ahol lehet relaxálni. Következő évre kialakítottunk a másfél hektáros kertből egy akkora kis pár száz négyzetméteres részt, ahol nyugodtan lehet relaxálni. És millió egy ilyen visszajelzés után változtattunk, alakítottunk, építkeztünk. Számomra az a jó vendég, aki megmondja a véleményét.
Tehát ezt nem kritikának kell felfogni, hanem építő jellegű javaslatként.
Pontosan. Igen.
Kritikusak egyébként a magyar vendégek?
Kritikusak, de például aki hozzátok is megy, aki hozzánk is, ugye tudatos vásárló, és sokszor meg is kérdezem, hogy úristen, miért jössz ide minden évben kétszer-háromszor, miközben máshova is mehetnél. És ő azt érzi, hogy ott biztonságban van, hogy itt jó lenni, hogy itt nem érik meglepetések, mert jó lesz az étel, kényelmes az ágy, kedvesek vele, mosolyog mindenki. Szerintem különben az a jó vendég, aki jól érzi magát nálad. Tehát aki azért jön, hogy jól legyen. Aztán az izgalmas vendő meg az, aki te teszel ezzé. Mert szerintem pont erre az elején mondtam, hogy a kommunikáció szerintem nagyon fontos, és a legnehezebb vendéget is át lehet fordítani. Én például ezt nagyon szeretem csinálni. És gyakorlom is. És...
az én férjemnek is ez a hobbija.
Szerintetek hány magyar mondható mondjuk így igazi belföldi gasztroturistának?
Nagyon sokan vannak, nagyon sokan. Na, ők igazán kritikus vendégek, mert ők már kóstoltak nagyon finomat, érzik, hogy milyen alapanyagból van az étel, megérzik, ha mély fagyasztott a hús, nagyon-nagyon profik már a vendégek. És
hát, van egy réteg.
Van egy nagyon komoly réteg, igen. Uh-huh. Gyakorlatilag ők járnak körbe a svéd éttermekvel is, de hát azért ez egy vékony réteg a 10 milliós
persze, mert itt akkor arról beszélünk, hogy az éttermi kritikákat is figyelik, mondjuk?
Ha, persze. Igen.
És az alapján döntenek? Vagy mennyire fontos ez? Inkább a tapasztalat?
Sokaknak, fontos sokaknak, nem? Uh-huh. Ezt mondjuk nem mondanám, hogy mindenki az alapján jön, vagy nem jön, de hogy tapasztalni szeretnének. És az a baj, hogy majd nehézség, hogy egyre magasabban van a léc. Mert hogy már így, hú, hát én már ettem, hát ez most ez nem volt a nagy durranás, tehát ezt is megmondják különben. De te is gondolom, hogy egy idő után mindig valami még finomabbra, még jobbra, még izgalmasabbra. Vágysz, hogyha nem rádotus kategóriában gondolkodsz.
Többször felmerül, hogy nagyon fontos, hogy a vidéki éttermeket ugye ne csak a fővárosi kör töltse meg, vagy a fővárosi értelmiség töltse meg. Ezt ti hogyan látjátok? Mennyire vidékről, mondjuk az ország másik végébe megy a vendég?
Megy, de...
Ildikó is bólogat itt.
De Budapest is szót kap.
Igen, mondjuk 50%-ban Budapest, a vendégek javarésze Budapestről érkezik, de a másik 50%-át azt a különböző vidéki városoknak a közönsége teszi ki. És én egy pillanatra, hogyha visszatérhetnénk a visszajelzésekre, hogy biztos mindannyian olvastunk már a legjobb helyről is, jót is, rosszat is, tehát fontos a visszajelzés, de én legjobban a visszajelzésre adott válaszokat szeretem megnézni. Mert abból tudod igazán leszűrni, hogy hova fogsz megérkezni, hogy az a hely hogyan kezelte azt a visszajelzést, amit kapott. Akár igazságos volt, akár igazságtalannak érezte, hogy mennyire kulturáltan tudott rá válaszolni. Nekem ez a hobbim, hogy nézem a válaszokat a visszajelzésre.
Egyébként, hogyha itt felmerült a hobbi egy ilyen 0-24-es életforma mellett, amikor mindig jön a vendég, vagy mindig hívhat a vendég, vagy írhat a vendég, vagy foglalhat a vendég, vagy visszajelezhet a vendég, akkor van mellette hobbitok?
Uh-huh. Persze.
Tehát mire van idő ebben a világban?
Én utazom, túrázom, meg sétálok nagyon sokat. Tehát ez például én Szentendrén élek, és hát a világ egy legcsodálatosabb helye. Lesétálsz a Bükkös patak partjára reggel hajnalban, besétálsz a belvárosba, és vissza vagy a Kőhegyre, és amikor nem dolgozom, akkor nagyon sokat utazom. És általában fapados módszere, tehát nem 4-5 csillagos szállodákban.
De belföldön?
Belföldön is, uh-huh. És külföldön is. Keressük azokat a helyeket.
Tehát szakmázol, tehát valljuk be, tehát hogy tudsz úgy utazni, hogy ne szakmáz?
Én különben tudok. De vannak ismerőseim a szakmából, akik
nem tudnak.
Igen.
Hát én például nem tudok, de annyira szerencsés vagyok, hogy én bent lakom a szállodában. Tehát, hogy nem kell onnan haza, mert nem otthon vagyok, és úgy is viselkedem, tehát az összes hobbimat tudom ott űzni. Egyrészt ugye a munkám a hobbim, ami elég rosszul hangzik, másrészt imádok főzni, és bármennyit főzhetek ott, és a vendégek rettentően örülnek, és rögtön jön a visszajelzés. Hétközben nálunk nem a séfek főznek, hanem mi kínálunk ilyen apró fogásokat, és ezt általában én szoktam elkészíteni. És a másik nagy szerelmem az a lovaglás, ott vannak kint két telekkel arrébb tőlünk a lovak, és az egész Káli medence fantasztikus. Szinte minden nap kirándulunk a férjem mellett, mindig szakítunk rá időt, úgyhogy én...
És a jóga.
A jóga. Igen. Hát az nem hobbi, az egy életforma a számomra, a jóga.
És erre kell időt szánni akkor ahhoz, hogy az ember feltöltődve utána újra oda tudjon állni.
Igen, bármelyik részén a kertnek tudok jógázni, bármikor, bármelyik árnyas részen, és van, amikor csatlakoznak a vendégek is hozzám.
Hát egy olyan szegmensről beszélünk, ahol ugye alapvető elvárás a folyamatos megújulás szakmailag, és emberileg, és mindenhogyan adni kell a vendégnek. Meséljetek akkor pár szót még arról, hogy kinek mi van a bakancslistáján.
Én nagyon hiszek abban, hogy a rendezvények vonzzák a vendégeket, és akárhogy is mondjuk azt, hogy mi nagyon jól vagyunk, és köszönjük szépen, jól üzemelünk, azért új vendégre mindig szükség van. Emiatt az SVS-ben közösen kitaláltunk egy szuper kezdeményezést, a Stílusos Reggeli Fesztivált, amikor azt mutatjuk be, ami mindannyiunk erőssége, a reggelit, a szállodai reggelit. Nagyon hasonló a nagy svédhez, amit egyébként szeptemberben az is megtapasztalhat, aki még nem látott svédet. Kitelepülünk, és a reggelinket kínáljuk. Kidekoráljuk a kis standjaink, mindegyikünknek egyedi, és úgy néz ki, ahogy egyébként a szálloda. Ezen kívül hiszek azokban a rendezvényekben, amik kis picik, kicsik közösséget vonzanak és kovácsolnak össze, és ezért nálunk például az őszi hétköznapokon tervezünk egy vacsoraszínházat. Ha jól tudom, Ancsikáéknál mozi estek szoktak lenni, tematikus vacsorák.
Tehát a kultúrát is becsempészni.
Igen, igen, igyekszünk. Nem csak a művészetet, az ételművészetet és a gasztronómia mellé próbálunk mindenféle társszakmát vagy társművészetet hozzá kapcsolni.
Hát, ha én kívánhatnék, akkor azt szeretném, hogy az ifjú korosztály, tehát a 20 év felettiek, és ugyanúgy élvezzék a szakmában eltöltött időt, mint ahogy mi, hogy ugyanúgy szeressék a vendéget.
És kapják meg a sikerélményt, amit mi megkapunk.
Az én vakanslistámon szakmailag az lenne, hogy az az ifjú korosztály, akik 20 évesek, vagy annál egy picit idősebbek, akik most kezdik a szakmát, azok ugyanúgy tudják szeretni, ugyanúgy meg tudjanak újulni, mint ahogy ezt mondjuk mi tesszük, és hogy hozzanak friss energiát, friss erőt ebbe a szakmába, és az a vendég szeretet a számukra is ugyanolyan fontos legyen, mint nekünk.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Döbröntei Ildikó, a Káli Ártin egyik vezető, egyben a Stílusos Vidéki Szállodákért Egyesület alelnöke, és Paor Anikó, a Sziget Monostori Rozinante értékesítési vezetői voltak ma a vendégeim.
Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
Köszönjük.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.